Most folytatódik az Inforádió sportmagazinja a Gólvonal. Hamarosan nemzetközi labdarúgással foglalkozunk, előtte azonban essen szó egy különleges kiadványról. Teljes képet ad a magyarok szerepléséről a Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című könyv. Hangsúlyozta a Magyar Olimpiai Bizottság által kiadott kötetről Aján Tamás főszerkesztő, a MOB tiszteletbeli főtitkára.
Harmadszor jelenik meg a Magyar Olimpiai Bizottság kiadványaként, először 1896-tól 2000-ig. Ezt akkor az inspirálta számomra, hogy egy ilyen könyvet kiadjunk, hogy 2000-re valamennyi ország különböző dolgokkal lépett elő, és akkor, mint a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, az volt a célom, hogy próbáljunk kiadni egy átfogó, az olimpiai eredményeinket jól összefogó kiadványt. Sok száz kiadvány jelent meg az olimpiával kapcsolatosan, de ez tényleg a leghitelesebb, és akkor 1896-tól 2000-ig sikerült kiadni egy olyan kiadványt, amely valóban a legátfogóbb volt. Akkor néhány kollégát sikerült kiküldeni Lozánba is, a sportmúzeumba, az olimpiai múzeumba. Na most ennek egy megújított kiadását kiadtuk 1896-2004, ami Athénnel zárult. Ennek is nagy sikere volt, de azóta hat olyan esemény volt, amit nem publikáltunk. Így a két nyári olimpia, 2008-as 2012-es, két téli olimpia, amely 2004 után került megrendezésre, és a két ifjúsági olimpia, amely azóta jött be, egy nyári és egy téli ifjúsági olimpia. Ez nem egy bővített kiadás. Ez a harmadik, amit most megjelentettünk, egy teljesen új kiadás, átdolgoztuk. Nem csak az olimpiai, a londoni olimpia eredményei mondatják velem, hanem az is, hogy tényleg egészen kimagasló a magyar olimpikonoknak a szereplése, erre büszkék lehetünk. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó szerkesztőbizottságot sikerült összehozni.
Ugye nem újságírókból áll elsősorban, hanem gyakorlatilag egyetemi tanárokból, a sport területének tudoraiból.
Igen, dr. Takács Ferenc, a Magyar Testnevelési Egyetemnek volt a tanszékvezetője, dr. Hencsei Pál, aki a Műszaki Egyetemnek volt a professzora, de sporttörténész, Ivanis Tibor testnevelő tanár, aki szintén sporttörténész, Szabó Lajos, aki a Magyar Testnevelési Sportmúzeumnak az igazgatója, Medvegy Iván, a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai kérdésekkel foglalkozó kollégám, a lektor. Én azt hiszem, hogy tényleg egy olvasmányos jó könyv, nem száraz adatokat tartalmaz, minden olimpiáról egy kis bemutató, hogy az olimpiának mi volt a jellegzetessége, hol volt, hiszen nagyon sok olyan dolog történik olimpiákon, ami szintén érdeklődésre tarthat számot, és ezen kívül az eredmények, valamennyi résztvevő versenyző, és nem csak az 1-6 vagy az 1-8, hanem valamennyi magyar versenyző, aki az olimpián részt vett, benne van, milyen eredményt ért el csapatjátékban is, és így tényleg a legátfogóbb olimpiával foglalkozó összeállítás sikerült most kiadnunk, mondhatom így, hogy a karácsonyi könyvpiacra.
Aján Tamás korábbi MOB főtitkárt, a Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című könyv főszerkesztőjét, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökét hallották.
Gólvonal, a sportmagazin.
A stúdióban Dénes Tamás futballszakíró, az Inforádió munkatársa, a nagy nemzetközi labdarúgó bajnokságok esélyeiről beszélgetünk, illetve az őszi szezonról. Az angol bajnokságot kihagyjuk értelemszerűen, hiszen ott ezekben a napokban is zajlanak a küzdelmek, és igen sűrű az évvégi évelei időszak is. A spanyol ligában azonban legközelebb majd január 4-én folytatódnak a küzdelmek. A Barcelona hatalmas előnyre tett szert, különösen a Real Madriddal szemben, hiszen 16 pont a különbség, és ez 17 forduló alatt alakult ki, de az Atletico Madridot is 9 ponttal megelőzi a Barca. Eldőlt a bajnokság?
Én azt mondom, hogy minden idők egyik legsimább futballtavasza elé néz a spanyol liga, és ez mondjuk feltétlenül csak a Barcelona hívei számára örömteli információ.
Bár még nekik sem teljesen, hiszen például a Cruyff azt mondta, hogy nem jó a spanyol ligának ez a fajta különbség.
Biztos, hogy nem jó, de az a fajta különbség sem volt igazából jó, amikor csak két csapatos volt a spanyol liga, tehát ezen a problémán nem sokat segít a mostani helyzet, vagy az sem, hogy a Real Madrid esetleg vetélkedne. Az kétségtelen, hogy az elmúlt években azért a Madrid vetétársa tudott lenni a Barcának, még akkor is, hogyha csak a legutóbbi szezonban ön tudta megelőzni a friss időket, a modern időket nézve, most ez sem. Nyilván nagyon sok ember feltette magának azt a kérdést, hogy javult-e a Barcelona és gyengült-e a Real Madrid az előző idényhez képest, amikor fejfej mellett haladtak, sőt a Madrid nagy, viszonylag nagy fülénnyel megnyerte a bajnokságot. A játékos állomány tekintve azért olyan sokat nem erősödött a Barcelona, még akkor is, hogyha mondjuk Jordi Alba személyében egy Európa bajnok került a csapatba. Én a Madrid játékos állománya sem sokat változott, ha változott, akkor talán pozitív irányban, hiszen a távozók között nem volt olyan, aki mondjuk esetleg egy másik klubban kiemelkedően futballozna.
Modric pedig nem játszott rosszul.
Modric, sőt Essien sem azon a néhány mérkőzésen, amikor beszállt. Én azt gondolnám, hogy a Barcelona ma, ha kijön a lépés a csapatnak, akkor minden csapatot meg tud verni Európában, és most általában minden mérkőzésen az ő javára dőlt, mint a Barcelona javára dőltek el a kétes helyzetek is. Ugyanakkor szimplifikálnám a kérdést, hogyha azt mondanám, hogy egy Lionel Messivel jobb a Barcelona csak az ellenfeleknél, mert nem Messivel egyen a Barcelona, még akkor is, hogyha valami egészen elképesztő produkciót nyújtva 91 gólt szerzett Messi a 2012-es esztendőben.
Cristiano Ronaldo a bajnokság őszi szakaszában elég hamar panaszkodott arról, hogy nem érzi jól magát. Látjuk, hogy a góltermelése valamelyest visszaesett, igaz, ezt sokan azért még megirigyelnék, de például Radamel Falcao a góllövő listán előtte szerepel, ahogy az Atletico is megelőzi a Reált 7 ponttal.
Nagyon messze van Madrid Budapesttől, és még messzebb a Madrid öltözőjétől. Olyan ritkán szivárodnak ki igazán őszinte és fontos információk az öltözőből. Ezért az, hogy Cristiano Ronaldónak nyilvánvalóan meglévő lelki problémáinak mi az eredeztetője, ezt én nem tudom megmondani. Azt, hogy nincs jó paszban. Hogy annyira elvágyódik Madridból, mint amennyire elvágyódott annak idején Manchesterből a Unitedtől, ez szinte nyilvánvaló. És én azt gondolom, hogy azért szerződött elsősorban Madridba, hogy titulusokat nyerjen, hogy címeket nyerjen, és valószínűleg ő úgy látja, hogy erre most a Madriddal nincs nagy esélye a Barcelonával szemben. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a Madrid a Real Madrid számára egyetlen egy sorozat létezik majd 2013 tavaszán, ez pedig a Bajnokok Ligája, amelyben egyébként éppen a Manchester United lesz az ellenfele, Cristiano Ronaldo korábbi klubja, talán a legnehezebb vetétárs, aki jöhetett, hiszen a Barcát nem kaphatta a Madrid ebben a szakaszban még.
José Mourinhoval kapcsolatban sokan megemlítik, hogy 2 év után legtöbbször elfárad a kapcsolata a játékosokkal, az addig összehozott eredmények után már nem tudja azt a szintet produkálni legtöbbször az általa irányított csapat. A Portót elhagyta a legnagyobb siker a Bajnokok Ligája győzelem után, a Chelsea-től kitették, az Intertől szintén BL siker után távozott, most úgy tűnik, hogy a Real Madridnál azért elég komoly a visszaesés, hiszen 17 mérkőzés után 10 győzelem, 3 döntetlen és 4 vereség a mérleg, a Bajnokok Ligájában csoport másodikként jutott, csak tovább, igaz, egy bombaerős csoportból a csapat. Mindenesetre az is látszik, hogy a portugál játékosok, Pepe és Cristiano Ronaldo nem feltétlenül jönnek ki mindenkivel, maga Mourinho pedig Iker Casillas-szal nyitott frontot, azzal, hogy a Malaga elleni rangadón a kispadra ültette azt a kapust, aki már most is 31 évesen is a klub legendája.
Nekem Mourinho eddigi lépéseiről az volt a véleményem, hogy sokkolóak lehetnek, meghökkentőek, de igazából magyarázhatóak. Tehát érted azt, hogy mit miért csinál. Casillas ugye nem volt magyarázható. Tehát ez volt talán az egész első edzői pályafutásán az első olyan lépés a nyilvánosság számára, amit nehezen tudtál definiálni, most ennek mi lehet a mögöttes, mi lehet az oka. Az, hogy esetleg Casillas, aki egyébként korábban már tett olyan nyilatkozatokat, hozzáteszem még Mourinho érkezése előtt, hogy a madridi vezetés, vagy vezetőség nem eléggé preferálja a spanyol játékosokat a légiósokkal szemben, azért ez még leginkább a galaktikusok időszakában volt, de hogy az kétségtelen, hogy Mourinho-nál ez a portugál klán, ez létezik az öltözőnből, hogy portugál anyanyelvű klán, értem ide a brazil Marcelót is például, vagy hát Pepe, ugye, hogy most portugál vagy brazil, ezt ne bontogassuk most ebben a pillanatban, lényeg az, hogy a portugál anyanyelvű klánról beszélek. Ha ez volt az oka, hogy nem szeretem ezt a szót, de ugye így szokták mondani, hogy beszólt az edzőnek, ezt el tudom képzelni. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy már Sergio Ramosszal is nyitott egyszer egy frontot. Mondjuk Ramos hajlamos arra, hogy kicsit provokátor is legyen.
Ő még nem legenda.
De hát ő Casillasnak a presztízsét azért nehéz egyen még, vagy hát fölötte áll Ramosénak.
A tabellára nézve a Valencia gyenge szereplése mindenképpen kiemelendő, csak 9. a Túria Parti együttes, 24 ponttal, ez kevesebb, mint a fele, mint amennyit a Barca szerzett eddig. A Málaga viszont úgy is 4., hogy Santi Cazorla az Arsenalhoz távozott, ugyanakkor lehet, hogy a 4. hely sem jelent majd Bajnokok Ligája indulást, mert az UEFA úgy döntött, hogy nem szerepelhet a Málaga a következő szezonban a BL-ben, sőt még talán azután sem, hogyha nem rendezi a megfelelő időre a tartozását. Az ügy ugyanakkor függőben van, vélhetően majd a sport döntőbíróság határoz.
Ez ügy kapcsán nekem sok minden eszembe jutott, az egyik az, hogy azért volt arra például már, hogy a Madridnak is voltak nagyon jelentős tartozásai még a Pérez éra elején, sőt, egy ideig még sajtóír volt az is, mondom, egy 11 évvel ezelőtt, hogy a Madridot kizárják az Európa Kupában, nem vettük azt nagyon komolyan, azért meg kell mondjam. Málaga nyilván más nagyságrend, de az tagadhatatlan, hogy nagyot álmodott az új tulajdonosi kör, Európa egyik leggazdagabb tulajdonosi köre a Malagánál tűnt fel, és úgy néz ki, hogy ezért nem tudják optimalizálni a helyzetet. Nagyon jó fizetések vannak a Malagánál, korábban a klub múltjához képest klasszis játékosokat sikerült igazolni, de ha nem tudják rendbe tenni a költségvetést, akkor nyilván ez a nagy felfutás óriási visszaesésbe fog átfordulni. Mindazonáltal, amit a csapat produkált a szezonban, akár a Bajnokok Ligája őszi idényében, akár a spanyol bajnokságban, az tiszteletre méltó.
Az olasz ligában a Juventusnak tetemes előnye van, 18 forduló után 44 ponttal áll az élen, bár nem veretlen, megszakadt a veretlenségi sorozata még az Interrel szemben, és azóta egy újabb vereséget is begyűjtött. Ugyanakkor az, hogy például a Lazio áll a második helyen 8 pontos hátránnyal, valamennyire meg is nyugtathatja a Juventust, a Lazio-t senki nem sorolja a bajnoki címre, akár csak 1%-ban is esélyes csapatok közé.
Fura őszt produkálta az európai csúcsbajnokságoknak a négyese 2012-ben. Gyakorlatilag most a Manchester United hívei talán szívükhöz kapnak, de amennyire mondjuk az angol bajnokság, azért még nem merném azt mondani, hogy 1000%, hogy eldőlt a bajnokság, ott azért egy-két meccset nyer az ember és utolérheti riválisát, de hát ott is a United azért meggyőző fölénye vezet, de a másik három nagy országban, ugye a Spanyolországban, Olaszországban és Németországban tényleg úgy gondolja az ember, hogy szinte csak le kell játszani a mérkőzéseket, igazi tétje ezeknek nincsen. A Juventus kiemelkedik az olasz bajnokságból. Az erősítések jól sikerültek, mondhatom, hogy jobban, mint a vetétársaknak, és a milánói vetétársaknál. Masszív a csapat, túlélte a csapat Conte távollétét. Hozzáteszem azért, hogy az a fajta vélemény, ami elhangzott annak idején, hogy mondjuk Conte a csapat, ezen Pavel Nedvegy mondta éppen, hogy Conte a csapat legnagyobb ereje, és hát milyen jó, hogy ő visszatér, ezt én az erős túlkapásnak éreztem. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a klubon belüli megnyugvást szolgálja, a békét szolgálja, hogy az edző visszajöhet a kispadra. Nem hinném, hogy bármi is eltántoríthatja a Juventust a címvédéstől. Itt a Juve számára valószínűleg csak az a kérdés, hogy a bajnokok ligája szereplés hogyan fog alakulni, tényleg, hogy az bajnoksággal mennyire tudja a csapat összeegyeztetni a kettes terhelést.
Így akkor a legfontosabb kérdés az lehet, hogy a Juventus mellett még mely csapatok szerezhetnek BL indulási jogot. A Lációnak, ahogy mondtam, 36 pontja van, a Fiorentinának és az Internek 35-35, a Napolynak 34, a Rómának 32, a Milánnak 27. A Milán esélyes lehet még a harmadik hely megszerzésére?
A racionális válasz az, hogy nem. Óriási a különbség. Ugyanakkor, ha a Milán úgy futballozna, és olyan eredményes lenne mondjuk, mint az előző bajnoki szezon egy bizonyos szakaszában, akkor még behozható lenne a hátrány. Én talán inkább azt mondanám, hogy azért az volt a jellemző a Juventust követő csapatokra, illetőleg az olasz bajnokság 2012-es őszére, hogy elég nagy volt a körbeverés. Ha ez így lesz tavasszal, és a Milán valamilyen oknál fogva megtáltosodik, és egyébként azt meg kell mondjam, hogy a Milán produkált egy jó veretlenségi szériát a bajnokság őszi idejének második felében, tehát valamelyest javult a helyzet, de hát annyira pocsékul kezdte az évet, hogy ezt nehéz volt visszaforgatni már. A Milánnál talán a legtöbb a bizonytalansága a tavaszi rajt előtt olyan aspektusból, hogy ugye szinte biztosnak tűnik a két brazil Robinho és Pátónak a távozás, vagy legalábbis nagyon valószínű.
De hogyan lehet őket pótolni? Ezt a kérdést még akkor is feltetik mondjuk a szurkolók is, hogyha a két brazil játékos nem úgy teljesített, ahogy az elmúlt időszakban elvárták volna tőlük.
A kérdés első felére válasz, ugye a legfrissebb hírek szerint Drogbát szeretné megszerezni a Milán. A Milánnál nem lenne teljesen mondjuk újszerű az, hogy egy folyamatosan rutinos játékost szerződtet a csapat. Drogba olyan kvalitású futballista, akit valóban azonnal be lehet állítani egy csapatba. Egy egész játékrendszert meghatározza az ő ott léte. Nem menjünk most talán abban a szakmai kérdésben, hogy a játék ügyessége Ibrahimovicval vetekedhet-e vagy sem, de az, hogy egy olyan típusú játékot lehet játszani, mint amit Ibrával játszott a Milán, hogy gyakorlatilag őre játszik, őt szolgálja ki a csapat, az valószínűnek tűnik. Ő játszott olyan rendszerben, mint Drogba, amiben illeszthető az ősz felfedezettjének mondható, hogy a Sarabi, egy kicsit mondjuk Kalou szerepkörét, hogyha Chelsea-re gondolunk, adnám neki. Tehát Drogbával erősödne a Milán, ez kétségtelen. Az pedig, hogy Robinho és Pato nem játszott jól az elmúlt időszakban, az ténykérdés. Pato különösen kérdés az én számomra, ugyanis én azt gondolom, de hidd el, hogy nem tudom semmivel sem bizonyítani, hogy a Milán orvosi stábja biztos, hogy hibákat követett el az elmúlt néhány évben. annyira sok izomsérüléssel bajlódott, hogy azt nem létezik, hogy mondjuk nem lehetett volna már kikurálni. Valószínűleg egy bizonyos időszakban nagyon sok izmot raktak rá, túlságosan gyorsan erősödött meg, ezt nem tudta a szervezet elviselni, nem tudom, de az ő gyorsasága, az ő képességei 19-20 évesen olyanok voltak, mint egy 26-27 éves pályafutása csúcsán lévő játékosé. Ehhez képest, ha azt mondom, hogy mondjuk a Barcelona elleni egy 45. másodpercben lőtt gólját leszámítva az elmúlt két és fél három évben nem volt jó meccse, akkor mondjuk csak kicsit túlzok.
Robinho esetében pedig néhány éve még az volt a kérdés, hogy mikor kaphatja meg adott esetben majd az aranylabdát, ehhez képest soha nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Robinhonak volt egy-két jó szezonja, vele más a helyzet szerintem, vagy részben más a helyzet, mint Pátóval. Mind a kettőjükre igaz az, hogy nagyon fiatalon futottak be, mondjuk Messire is, hogyha éppen ezt a párhuzamot akarjuk, de mondjuk vegyük azt, hogy azért nem ugyanaz a kvalitás. Robinho a Santosba feltűnt, most már 10 éve. Diegoval egyébként, aki azóta már több csapatot is megjárt Európában, nem a legnagyobb sikerekkel. És van ilyen, tehát a brazil játékosoknál van ilyen, gondolj csak Ronaldinhóra például. Ameddig azt gondoljuk, az európai játékosok egy része még 30 után is bőven játszik. A brazilok fiatalan kerülnek a csúcsra, és nagyon kevés 30 fölötti brazil sztár tudsz mondani. Szóval Ronaldo, mármint a fenomén Ronaldo, az nekem mindig egy varázslatos példa volt azért, hogy ennyi sérüléssel, ugye 76-os születésű Ronaldo, ennyi sérüléssel ő azért ilyen sokáig a csúcson tudott maradni. A többiek közül Adriano, most csak a legutóbbi időszakról beszélek, tehát nem, nyilván nem Zico-ik, vagy Rivellino, vagy Jairzinho, vagy Pelé, vagy bármit, tehát a 70-es, 80-es évek sztárjáról, de nézd Adriánót, nézd Kaká, aki azért most valamelyest feljött, de nem futballozik úgy, mint amikor 82-es születésű Kaká, 25 évesen választották Európa, illetve a világ legjobb játékosának. Adriano, Kaká, Ronaldinho, Robinho, Pato, az utóbbi kettő nem volt, az előző három igen, egy bizonyos korban a világ öt legjobb játékosának és ezek a játékosok mind kiégtek 27-28-29 éves koruk előtt. Ennek azért valami okának kell, hogy legyen.
Robinho viszont soha nem is jutott el a csúcsra.
Ebben a magasságban nem. Ő nagyon tehetséges játékos volt, ez kétségtelen, de én úgy emlékszem, hogy a Copa America legjobb játékosának választottak annak idején, talán ez volt a pályafutásának a csúcsa, ilyen azért fordult mellő játékosokkal. Én ha utólag emlékezni fogok a játékára, illetve az ő pályafutására, az lesz talán az emlékem, hogy nagyon nagy tehetségnek indult, ugye Peléhez hasonlították az erős túlkapásot ugye Santosban. Voltak jó szezonjai, rengeteget volt ehhez képest válogatott, mert tényleg nagyon sok válogatottsággal rendelkezik, de nem futotta be azt a pályafutást, amelyet jósoltak neki, vagy amelyet akár ő maga is várt saját magától.
Térjünk rá a német labdarúgó bajnokságra. Már utaltál arra, hogy gyakorlatilag eldőltek a küzdelmek. A Bayern München 9 pontos előnyét a Leverkusen alig ha hozhatja be, a Dortmund pedig akármilyen parádés tavaszt is produkál, a 12 pont óriási hátránynak tűnik a bajorokkal szemben.
Ráadásul Németországban van egy tradíció, az 50 éves Bundesliga történetében viszonylag kevésszer fordult elő, hogy az a csapat, amelyik az őszi idényt megnyerte, nem tudott utána a bajnokságot nyerni. Különösen igaz ez arra az esetekre, amelyekben ilyen hihetetlen nagy fölényben tudott valaki lenni az őszi idényben. Én nem tudom elképzelni, hogy a Bayern ne nyerje meg a bajnokságot. A Bayernnek az igazolásai bejöttek, erősödött a csapat, jól szerepelt, és noha korábban én mondtam azt, hogy az én számomra mindig meglepetés, hogy a Bayern vezet a német bajnokságban, mert annyival jobbak a lehetőségei a vetétársaknál. Az elmúlt esztendőben a duplázó Dortmund fiatal csapata tényleg nagyon jól futballozott, és a Dortmund tulajdonképpen még erősödött is valamennyit Reussnak az érkezésével.
Aki a szezon egyik legjobbja volt.
Én maximálisan teljesítette azt az elvárást, amit oda vitték. Ennek ellenére a Dortmund nem tudott vetétársa lenni ebben a fél szezonban a Bayernnek. Magyarul bomba meglepetés lenne, hogyha a Bayern nem nyerni meg a bajnokságot.
A Bayernnek eleve nagyon erős volt a kerete, az erősítések is jól sikerültek, Thomas Müller pedig visszatért a korábbi csúcsformájához.
Ő volt az egyik legjobb Bayern játékos ebben a szezonban, de Mancsuk is nagyon jól futballozott. Megengedem, jobban, mint én azt gondoltam, amikor oda szerződtették. Különösen a szezon első felében tökéletesen pótolta Mário Gomezt, aki hát az előző szezonnak a nagyszerű gólszerzője volt, és hát különböző sorozatokban is remekül teljesített.
Ribéry is kiválóan játszott.
Szóval azért azt gondolom, hogy arról beszélgetni, hogy mondjuk a Bayernnak a játékos állománya nem jobb a többieknél, az csacsiság, csak ez nem mindig jött ki a korábbiakban a hazai fronton.
Szalai Ádám és Huszti Szabolcs is meghatározó szerepet töltött be a Bundesligában. Ráadásul Szalai Ádám együttese a Mainz a 6. a tabellán, az Európa Ligás indulást érő hely jelenleg.
Szalai Ádámnak nagyon jó őszi szezonja volt. nem véletlen, hogy a sokak által nézett angol nyelvű internetes portálon az év csapatában is beválasztották. Ha megnézzük a kikernek a góllövő listáját, akkor a legelső vonalban helyezkedik el. Azért azt is tekintetbe véve, hogy a Mainz mondhatjuk, hogy erején felül teljesít, de semmiképpen nem egy Bundesliga top csapatról van szó, ez még értékesebbé teszi a teljesítményét. Ami Huszti Szabolcsot illeti, a magyar közvélekedésben és a magyar sajtóban az ő megítélése volt a legambivalensebb az egész őszi szezonban a futballistáink közül. Én azt mondhatom talán, hogy általános meglepetést okozott az ő visszatérése a Bundesligába, vagy az a kvalitása, hogy játszott a Bundesligában. Ugyanakkor egy hihetetlen V betű jellemezte az ő produkcióját, és ebben az esetben a V betű, ha akarjuk, Viktóriát jelent, ha nem akarjuk, akkor nem, ugyanis jól kezdett, és aztán volt egy legalább 5-6-7 meccses szakasz, amikor még a csapatból, az első csapatból is kikerült, akkor gyengébben teljesített, de aztán visszakerült abba a formába, amelyben kezdte a szezont. Mindenesetre, ha megnézzük a gólpassz listát, a kanadai listán nagyon előkelő helyen van, és különösen előkelő helyen van a a gólpasszadó listáján, ez az egyik fő erénye volt az őszi szezonban. Miközben ő maga is szívesen és többször beszélt arról, hogy egyáltalán nem volt elvesztegetett idő az Oroszországban töltött időszak, mert az ennyitnél is sokat fejlődött. Azért az jól látszik, hogy az igazi közege a Bundesliga.
A francia bajnokságban az Olympique Marseille szerezte a legtöbb győzelmet, de csak a harmadik a tabellán. Igaz, különösebben nem lehetnek csalódottak a marseille szurkolók, hiszen 38 pontos az első helyezett Paris Saint-Germain, 38 pontja van a második Lyonnak, és 38 pontot gyűjtött eddig a Marseille is.
Gyakorlatilag ez a három csapat, amelyik a legszebb hagyományokkal rendelkezik a francia futballban az elmúlt időszakban, függetlenül attól, hogy a Montpellier és a Lille is nyert, sőt, ez a két csapat nyert legutóbb bajnokságot a francia élvonalban. Mindenesetre a három csapat közül a Lyonnak a financiális lehetőségei már közel sem olyanok, mint mondjuk a 2000-es évek első időszakában voltak, vagy legelső évben voltak. Ezért ez talán némi meglepetés, a csapat itt tudja magát tartani. A Marseille azért egy viszonylag konstans financiális helyzetben, pénzügyi helyzetben van. Jó szakmai munkát végezve van a legjobbak között, és mindig a kirakat csapat a Paris Saint-Germain. A francia főváros nagyon szeretné már, hogy az országban elfoglalt helyéhez méltó futballcsapata legyen. Hihetetlen az utálkozás a Paris Saint-Germain és az Olympique Marseille szurkolói között, és ennek mondjuk ez a habitus is az egyik okozója. Elképesztő pénzeket öltek Párizsban a futballba, elképesztő összegeket költöttek a játékosok vásárlására, és még nincs vége az igazolásoknak. Olyan lukratív igazolásokra is gondolnak, mondjuk, mint Beckhamnek a megszerzése, amiből szerintem azért nem nagyon lesz valami.
Cristiano Ronaldo a nyáron esetleg?
Én szerintem nem fog ő Franciaországba szerződni. Ha ő tovább megy, akkor visszamegy Angliában, de ezt csak azért gondolom, mert hogyha neki a Madridban olyan... Tehát Cristiano Ronaldo miért igazolna a Paris Saint-Germainhez? Valószínűleg pénz miatt. Azt a pénzt megadja neki az a Real Madrid, ha szükség van. Ő valószínűleg a futball miatt akar váltani, és akkor Angliába fog. De az kétségtelen, hogy el lehet játszani a nyárig a gondolattal, hogyha őt is sikerülne megadni. Isten. Azt esetleg Mourinho-nak a következő célállomása lenne a Paris Saint-Germain, ezt el tudom képzelni, mert abban van logika.
Viszont akkor akár Ronaldo is követhetné, nem?
Tehát... Igen, ők jobban vannak, ez kétségtelen, de hogyha nagyon viccelni akarsz így az esztendő vége fel, akkor Ricardo Carvalhót javasoljad, mert általában szoktak követni Mourinho-t.
Viszont most már nincsenek jobban.
Nincsenek jobban, hogyha Ricardo Carvalhóról éppen azt olvastam, hogy a Milánhoz fog tartani, ami megint csak nem lógnak ki a sorba. Szóval a viccet félretéve egyébként azt láttam azért, hogy a Paris Saint-Germain támadó játéka Ibrahimovic függő, hogyha Ibrának jól megy a játék, akkor négyesével rúgdossa a PSG gólokat. Az igazi vizsga a francia bajnokság mellett az itt a bajnokok ligája lesz a Paris Saint-Germain számára. Ha ott tud nagyot alkotni a csapat, és én nem feltétlenül csak a győzelmet tekintem annak, tehát ha mondjuk be tud menni a négybe, akkor azért ez a szezon rendben lesz, ha nem, akkor Ancelottinak mennie kell.
Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal. Az Inforádió valamennyi munkatársa nevében boldog új évet kíván a szerkesztőműsorvezető, Farkas Dávid.